vegyük át ezt az alapelvet, ami a munkáról szól. Különböző alapelveket fog átveszünk most, ami ehhez kapcsolódik. Az egyik az a 23/3 paragrafusban, és ez angolul úgy szól, hogy everyone who works has the right to just and favorable remuneration, ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection. Magyar fordítás úgy szól, mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít, és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközői egészítenek ki. Ugye, mert nem minden esetben tényleg a maga fizetés el fogja őt látni, de erre van még a lehetőség más dolgokra is. És erre nézzünk meg akkor a 25/1-es. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care, and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz. Nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz. Joga van a munkanélküliség, betegség, rokonság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mind az a más esetekre szóló biztosításhoz, amikor lét fenntartási eszközeit akarattától függetlenül körülmények miatt elveszíti. Ami azt jelenti, lényegében mi a lényeg mind a kettőben valahogy, hogy az embernek joga van olyan fizetéshez, olyan bevételhez, amivel tudja magát ellátni. Pontosan mit jelent az, hogy minden embernek joga van? Ez valószínűleg azt jelenti, most ha ezt akarunk lefordítani a törvénybe, akkor ez valószínűleg azt jelenti a minimum bérnek a megállapítását. Hogy meg kell állapítani, hogy mennyi az a minimum bér, ami után az ember szorgalmasan dolgozik, akkor képes élni vele. Érdekes, hogy nem úgy, mert úgy pontosan, mint minimum jog, mint minimum bér a zsidó jogban nincs, de ez a fogalom mégis találkozott ezzel. Ezt a Talmud írja, de én Maimonides-be fogok idézni most. Azok a bírák, akik a tolvajokat, a rablókat fölött ítélkeznek Jeruzsálembe, akkor a fizetésüket ők kapnak a szentély egyik forrásába. És mennyit kapnak? Egy konkrét kérdést tesz fel a Talmud, mennyit kapnak? Erre azt mondja a Talmud, 90 manna. Ez volt egy régi pénz, és 90 ebből egy évre. Mondja a Talmud tovább, és Maimonides idézi. Ha pedig nem volt ez elég nekik, ugye, nem tudtak ebből kijönni, nem tudtak ebből élni normálisan, akkor többet fizetnek neki, hogy tudjon magát, feleséget, gyerekeit ellátni, és még akar is, ha nem egyezik vele. Ami azt jelenti, mi nem azt mondjuk neki, figyel uram, talán adjuk neked többet, és azt mondja, ó, igen, igen, hiányzik nekem, emelést kérek, ó, ha tényleg te is kérsz, akkor kapod. Nem. Azt mondunk neki, uram, emelést kap. Ettől a helytől kezdve már kap ellen, és nem kérdezni tőled, akar vagy nem akar. Miért? Mert valahol érdekünk nem valahol itt a bíróság esetében egyértelműen az a nép és a közösség érdeke az, hogy működjön és legyen, aki bíráskodjon. És erre rá már azt mondjuk, hogy még akar is, ha nem akarja, nem kéri, és nem akarja, akkor mégis odaadom neki. Ezt jelenti a lényegében, hogy tudjunk ellátni. Ők tudjanak ellátni családukat normálisan. Érdekes kérdésben merül fel a Talmudban. A Talmud azt mondja, hogy mi van akkor, ha valaki felvett valakit úgy dolgozni, hogy azt mondja neki, annyi lesz a fizetésed, mint a többi ember ebben a városban. Mint a többi ember, hogy ezek az emberek, nem összegről beszéltek, hanem ezek az emberek. Ekkor mi a teendő, és utána természetesen, ugye nagyon sokszor van az a munka előtt, mindent megértenek magukat egy szóra. Mint a végén, nem erre gondoltam, nem úgy gondoltam, és nem így gondoltam, és akkor kezdődik a vita. És erre azt mondja a Talmud, hogy fel kell mérni. Fel kell mérni. Mit jelent a fel kell mérni? Azt mondja a Rási. Rási egy leghíresebb kommentátorja a Talmudhoz. Meg kell nézni az átlag ember ebben a városban mennyit kap, ami azt jelenti, hogy ne keresünk a legdrágábbat, de ne is keresünk a legszegényebbet sem. És amennyit az emberek kapnak, akkor azt kell mondani, ha azt akarta volna mondani a munkáltató, hogy a legszegényebb embert mennyit kap, akkor azt mondta volna, hogy a szegény emberek kapják. Akkor azt mondta, hogy az emberek, akkor azt mondta, hogy az átlag emberek gondol. Nem lehet rákényszeríteni, hogy valószínűleg a leggazdagabb emberek gondol. De ő se tudja azt mondja, mert szegényebbre mondott, hanem ez elfogadott fizet is. Ez Rashi. Rashi az egy ilyen betűszó, Rabbeinu, mesterünk, Shlomo Yitzchak, Shlomo Yitzchak fia. A másik vélemény, Rema, ő mindig eredeti, nagyon eredeti az ő magyarázati, ő azt mondja, hogy nem, azt mondja, mint amennyit az emberek kapnak, és nem lehet azt mondani, hogy valószínűleg a leggazdagabbra gondol, de azt sem lehet mondani, hogy biztos a szegényekre gondol. De akkor most mi a megoldás? A megoldás nem az, hogy az átlag ember nem itt kap, aki se gazdag, se szegény. Egy kicsit másképpen. Megnézzünk a két végletet, mennyit kap a leggazdagabb. A gazdagok mennyit kapnak, a szegények megkapnak, és csináljunk egy átlagot. Ami azt jelenti, lehet, hogy az átlag ember nem annyit kap. Mondjuk szegény ember kap 50 forintot egy hétre. A gazdag ember 100 forintot egy hétre. Átlag ember 65-et kap. Rási szerint, mivel nem mondták ezt a számot, akkor 65-et kap. De már azt mondja, ne, vegyünk az 50-et, és a másik végleg a 100-at, és a kettő között az 75. Miért 75? Több, mint az átlag. Mert mi nem? Ha konkrétumról lett volna szó, akkor az, de mivel nem arról volt szó, ezért nem ezért. Ezért mondjuk a kettő között, a leggazdagos, a legszegényebb között. Akkor el is lehet mondani, hogy az átlag ember, ez egy jó mérce annak, hogy menni a minimum bér. Hát, lehet ezt azt mondani, mert aki kap a legkevesebbet, tényleg talán nem is kap eléget. Ez átlag, átlag ember, amit kap, akkor valószínűleg nem túl gazdag, nem túl szegény sem. Jó, ez az, amit találunk a forrásokban, a minimum bér fogalmáról, tehát valódi minimum bér nincs, hanem az elfogadott az a minimum bér. Ez úgynevezett minhág. Mindjárt meg fogunk beszélni többet a minhágról. A minhág azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amik nincsenek leírva sehol,
de az elfogadott szokások kötelezőek. Miért? Hogy kétféleképpen lehet magyarázni, mit jelent a szokás. Szokás azt is jelentheti, hogy vallási értelemben hogy szoktak valamit csinálni. Erre annak ellenére a Biblia nem kötelezi ezt a vallási parancsolatot úgy teljesíteni, de mégis ez így rend, akkor ezt így kell csinálni, mert a szokásot követni kell, a minhágot követni kell. Miért? Mert ez az, hogy a zsidó nép szokta értelmezni, akkor nem lehet változtatni ezen. Ez vallási értelem. Most pedig a fizetésről beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy most az átlag, hogy ez a szokás is ezt kell csinálni. Nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy amikor én felveszek az embert munkához, és nem mondom neki konkrét adatot, akkor arra gondol, és valószínűleg én is arra gondolok, hogy szoktam. Miért valószínűleg én erre gondoltam? Mert én tényleg gondoltam volna kevésebbre, akkor ezt el kellett volna mondani. Én nagyon jól tudok, ha én nem mondom el a dolgozónak, hogy több kevesebbet fog kapni, mint a szomszédja, akkor milyen dolgozom. Akkor emiatt azt mondom, a szokás annyit jelen, mivel nem volt szám megbeszélve, akkor fogadjunk el, ami a leginkább a fejében van. Mi az, ami a leginkább fejében van? Az arra közé. Nem lehet rákényszerítve azt, hogy valószínűleg a legkeszegényebbre gondolt, ezt mondta volna a munkáltató, és arra se lehet kényszeríteni, hogy biztosan gondolt a legnagyobbra. Miért? Mert miért gondolta volna a legnagyobbra? Tehát azt mondom, kettő között, hogy Rási felületre megszerzik. Nézzük meg a következőt, ami egy nagyon fontos alapelv. Ez a 24-es paragrafus. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. Minden személynek joga van a pihenéshez, szabad időhez, nevezetesen a munkaidő tartamának észszerű korlátozásához, valamint az időszakkénti fizetett szabadsághoz. Mindenkinek joga van a pihenéshez, illetve pihenésre, szabad időhez, és a munkaidő tartamának észszerű korlátozása. Ami azt jelenti, ha valaki felvesz egy dolgozót valamire, akkor nem lehet azt mondani, hogy én arra számítottam, hogy 24 órát fogsz nekem dolgozni. Amit én megígértem neked ezt a 30 ezer forintot, amit már alig, akkor az lett volna az elképzelésem, hogy állandóan fogsz dolgozni. Állandóan. Erre azt mondjuk, hogy adni kell egy normál munkaidőt. Nézzük meg, milyen törvények vannak erről a Talmudban. És a halálban. Első dolog az, a Talmud lefekteti, és ezt a sokan áldozat természetesen követi, hogy a munkaidő mettől meddig tart, akkor első dolog, hogy a szakás kell követni. Ami a szokás ebben a városban. Például külföldön, Amerikában a munkanap kezdődik 9-kor. Itt kezdődik 8-kor. Ha valaki időjön, és azt mondja, hogy milyenek a munkafeltételek, ha ő nem beszélt meg a munkáltatóval másképpen, akkor helyi szokás. Követ, ami azt jelenti, hogy szakas van, dolgozik, és nem tud. Mi van akkor, ha a munkáltató azt mondja, nem, én egy olyan fizetést adok neki, ami több, mint az átlagit, és cserében azért adok neki olyan, mert én számítottam, hogy túlórázni fog. Hogy nem fog dolgozni 8 és 4 között,
hanem 8-kor fog kezdeni, ez nagyon jó nekem, jobb, mint máshol, 9-kor kezdik, de nem fejezze be 4-kor, hanem este 10-kor. Miért? Mert nézd csak meg a fizetésem, és ha ki fogod számolni, akkor arányosan annyi százalékkal több, mint az átlag, azért, mert szeretnék, hogy dolgozzon nekem többet. Ha ezt akarta, akkor ezt mondani kellett volna, jelezni kellett volna, amikor felvette az embert. Amikor nem, nem jelezte, akkor azt jelenti, hogy szokás szerint fog az ember dolgozni. Mi van akkor, az ember egy városban dolgozik, és másik városban lakik, és attól lakik, rövidebb órákat dolgozik, mint a másik helyen, ahol dolgozik. Akkor természetesen joga van azt mondani, mielőtt kezdte a munkát, megállapodáskor, figyelj, azt szeretném, hogy az legyen, ahogy én otthon megszoktam. Ha pedig nem, akkor automatikusan még az, ami belép érvénybe, ha nem sikerült másképp megállapodni, a hely az a szokás, ami azon a helyen van. Egy érdekes, ez a harmadik lehetőség is van, hogy mi van akkor, ha három helyről van szó. Egyik helyen lakom, másik helyen szeretnék dolgozni, és harmadik helyen vagyok most. Természetesen az is egy lehetőség, azt mondja az ember, mivel nem állapodtunk meg semmiben, akkor vegyünk azt alapul, ahol aláírtunk a szerződést. Miért? Ott voltunk, akkor valószínűleg azt vettünk figyelembe. Mert itt lényegében miről van szó? Arról van szó, hogy nekünk ki kell találni, mire gondolt. Mire gondoltak mindketten? Ha nem mondtak mást, akkor a megszokott. Melyik a megszokott? A melyik szokott? Ez nem az, hogy most itt vagyunk, és a megszokott, hanem másik városban van. A megszokott, ez mindig az, ahol most vagyok. És ezért azt kell nézni, van ez olyan vélemény is, ahol Sulchan Aruch, ez a Ramá vélemény. Hozzatett ehhez a Ramá, ez a krokai rabbi, ki azt mondja, hogy mi van akkor, van egy olyan dolog, ami ritkán van. Egyszer-kétszer volt már. Erre nem lehet azt mondani, hú, ilyen munkában ez a szokás. Szokás az nem olyan dolog, ami egyszer-kétszer van. Szokás az olyan dolog, ami ismétlődik folyamatosan, és ezért gondolni kell arra, hogy amikor megállapodtam vele, akkor én a szokásos munkaeszközöl, a szokásos időt fog dolgozni. Mi van akkor, ha nem sikerült megállapodni, akkor mire gondolt? Most arra gondolt, ami egyszer-kétszer volt, ezt nem lehet mondani. Akkor nincs szokás. Ebben a kérdésben nincs szokás. Természetesen, hogy ez még egyszer hangsúlyozni kell, hogy a hogy így szokás, úgy szokás, az nem bírálja felül a megállapodást. Mert pénzi dolgoknál a megszokott az a default. Azt jelenti, ha nincs más, akkor a megszokott. De a megállapodás erősebb annál. Miért? Mert mi megbeszéltünk menni az. Ezért, összefoglalva. Ha megállapodás van, akkor a megállapodást követni kell. Ha nem állapodtak meg, akkor azt mondjuk valószínűleg arra gondolt, ami szokásos. Hol szokásos? Ott, ahol dolgoznak, vagy minimum ott, ahol megállapodtak. Semmiképpen nem az, ami nála otthon van, és arra számít, az biztos, hogy nem. Nézzük meg a más apró dolg, ami a munkához tartozik. Lényegében ez a munka tartam, illetve a jogaihoz tartoznak, a munkás ember jogaihoz. Az ember dolgozik úgy, hogy neki egy negyed órát kell utazni otthonról. Mondjuk inkább egy órát. Egy óra dolgozik otthonra. Akkor, és mondjuk, hogy ő órabérben dolgozik. Akkor mikortól számítunk neki az órákat? Amikor indul otthonról, vagy amikor megérkezik? És ugye ez a kérdés fordítva. Amikor hazautazik, akkor az lesz vége a munkának, abban a percben, amikor abba hagyja a munkát, vagy még bele kell kalkulálni az utat. És én azt mondja a Talmud, hogy amikor munkában utazik, akkor kezdődik a munka
amikor ő kezdett, amikor indult otthonról. Miért? Mert kinek az érdeke az, hogy tegye meg ezt az utat most? A munkáltató kéri, menjen erre az útra, mert másképp nem tudsz odaérkezni hozzá. Mivel a munkáltató kéri, hogy jöjjön, akkor neki már fizetnie kell az utat is. Hazafele azt mondja a munkáltató, hogy nekem nincs semmiféle különleges kívánság. Itt marad, vagy nem maradsz itt, ez már te dolgod. Akkor azt mondja, kinek az érdeke az, hogy ő utazik haza? A dolgozónak. Akkor már nem kell fizetni. Azt jelenti, fizetés, meg kell fizetni normálisan jól a munkáját. De a munka csak adáig tart, amikor ezt szolgálja a tulajdonos értéke. És itt pedig hazafel az már nem az ő érdeke. Igaz, mindenki, aki jön neki, el kell mennie, de az már nem munka. Sok mindent kell csinálni, ez már nem munka. És mi van akkor, ha semmi szokás nincs? Olyan városban nincs szokás, ellentétes szokások, vagy mit tudom én. Erre az a megállapodás, mondja a Talmud, ami a 104-es Zsoltárban be van benne, azt mondja a Zsoltár, napkelten megy ki az ember dolgozni, és napnyugtához jön vissza. Azt jelenti, hogy napkeltétől napnyugtáig ez a munkának az ideje, és annyit kell dolgozni, ha utazni kell, akkor ebben akkor munkaidőben lehet utazni munkában, de munkaidő után kell hazamenni. Ez azért kell, hogy ne mondjon a tulajdonos neki, figyelj, késtél a munkában. Azt mondja, nem késtél a munkában. Jó. Péntek délután, szombat előtt, ugye ismerünk, hogy mindjárt fogunk beszélni erről részletesen, hogy szombaton nem dolgozunk. Szombaton nem dolgozunk, ez azt jelenti, hogy péntek estétől, nap nyugtától, szombat este csillag feljövetelig nincs munka. Igen ám, de normál napok meddig dolgozik, nap nyugtáig. Ami azt jelenti, lényegében dolgozik szombat bejöveteléig, szombat kezdéséig, és aztán abba hagyja a munkát. Igen, de nem tud készülni a szombatra. Ugye szombaton nem lehet főzni például, akkor mikor mit fog enni szombaton? És csak az mehet. És mivel akar a felesége is dolgozik, nem lehet azt mondja, hogy miközben ő dolgozik, akkor a felesége készít el szombati étel például, mert mivel akár ketten dolgoznak, vagy egyedül él. És ezért az van írva, hogy szombaton kell adni neki egy pár órát, és teljes napnak számít. Azt jelenti, a fizetés, pénteknek a fizetése, hiába egy pár órával rövidebb, ugyanannyi a fizetése, mint szombaton. Mint ellenézés szombaton. Csütörtökön például. Csütörtökön az egész munkanap, péntek is számít egész munkanapnak. Annak számít, hiába nem az. Ugye, mert itt, amire oda kell figyelni, és később mindig kell oda figyelni, két dolog van. Hogy a dolgozónak joga van nem dolgozni ekkor, de nem biztos, hogy kap fizetést neki, csak joga van nem dolgozni. A másik dolog, nem csak a joga van nem dolgozni, hanem jár és fizetés érte. A mi esetünk, amikor azt mondjuk, hogy szombaton kell adni neki időt, ez azt jelenti, hogy még fizetés kell. Ami azt jelenti, hogy az ember, aki dolgozik, minden nap után annyi és annyi pénzt kap, akkor nem tudja a tulajdonos azt mondani neki, hogy nem dolgoztam nekem mai napot, a teljes napot, mert ma hazamegy kora délután fél készülni a sábbatra. Szombatra. Erre azt mondja neki az illető, igaz, hogy egy korábban megyek haza, de ez neked biztosítanod kell. És ez az olyan a szám, mint a teljes napot dolgoztam, ugyanannyit, mint érdekes a megfogalmazás, amit egyik könyvben van írva, szerintem annyi időt kell adni neki, hogy tudjon egy vödörteli vizet meríteni, tüzen sütni egy halat, és meggyűjteni a gyereket. Ami azt jelenti, elég szegényes, mint ami egyszerű dolgozó embernek kell, és szombaton több, nem tudom én, tizen sütnél hallott, nem biztos, hogy 7 napon jut neki. És mennyi idő ez? Mennyi idő ez? Több vélemény van, van olyan, aki azt mondja, hogy ez körülbelül 2,5 óra, van olyan, aki azt mondja, hogy 5,5 óra. És van egy ilyen kompromisszum, hogy az ember a városban dolgozik, azért nem kell túl messzire hazamenni, akkor 2,5 óra elég. Ha az ember városon kívül dolgozik és haza kell utazni, akkor 5,5, ugye? Ebből van logika, mert nem csak annyi időt kell adni neki, hogy tudjon hazaérni, hanem tudjon hazaérni, és tudja meg kimenni a piacra, és intézkedni a... és intézkedni szombatra. Tehát ez az olyan dolog, ami jár is neki, nem lehet, hogy kényszeríteni dolgozni tovább, és ez még teljes munkának számít, hogy teljes munkafizetést fel lehet venni. Most. Mózes 5. könyvében, 15-18-ban van ez, a szó van a rabszolgáról. Erre azt mondja azt a Biblia, hogy figyelj, ne sajnáld, hogy arra van szó, van egy zsidó rabszolga, és egy nem zsidó rabszolga. A zsidó rabszolgát ki kell engedni 7 év után, vagy valamivel több. És az van írva, hogy amikor kimegy, elhagyja a munkát, szabadon hagyja őt, akkor adja neki még ajándékban ezt és azt, van egy kicsi, adja neki. Miért? Mert dupla munka végzett neked. Rabszolga létére, ő dupla munka végzett neked. Mit jelent a dupla munka? A dupla munka azt jelenti, hogy nem csak nappal dolgozott, hanem éjjel is. Most mivel a Biblia elmondja, hogy ezt jelenti a rabszolga, ez az, ami jellemző a rabszolgára, akár ezekben a szavakban be van építve az is, hogy a normál dolgozó ember nem dolgozik éjjel-nappal. Csak reggeltől estig, és este nem dolgozik. Valójában, a Talmud nagyon érdekesen mondja, hogy tényleg lehet dolgoztatni a rabszolgát éjjel-nappal, ez kegyetlen. Azt mondja, a Talmud nagyon érdekes dolog, azt mondja, arról van szó, hogy mint rabszolga azt is lehet elvárni tőle, hogy a nem zsidó rabszolga lányjal éljen, és legyen tőle gyereke, és az a gyerek pedig rabszolga lesz. Azt mondja, hogy éjjel, az az éjjeli munka, az nem fizikai munka, hanem az a munka a gyereket csinál a nem zsidó rabszolgát. Ez a munka. De mindenképpen, mivel a Biblia azt mondja, hogy a rabszolga az, aki dolgozik éjjel-nappal, duplán dolgozik, ezek szerint a dolgozó ember, ő csak nappal dolgozik. És ezért nem lehet elvárni tőle, mert azt mondtam neki, dolgozom nekem vasárnaptól péntekig, hogy ez azt jelenti, hogy naplemente után is dolgozom, ezt nem lehet elvárni. Nem lehet elvárni tőle. Fordítva is természetesen, ha vannak olyan munkák, amit direkt esti, éjjeli munkák, mindenféle munkák, amit el kell csinálni, akkor természetesen ugyanez a logikát kell követni, akkor nem lehet elvárni tőle, akkor nappal is dolgozza. Szerintem minden ember egy fél napra dolgozik, és egy fél nap marad neki. Igazad azt mondtunk, hogy napkeltétől napnyugtáig, akkor nyáron nagyon hosszú nap lesz. Ugyanakkor télen nagyon rövid nap. Akkor átlagban azt jelenti, hogy mégsem olyan hosszú. Átlagban. Csak nyáron nagyon fogja várni a tele, hogy mit tudom, este 8-ig vagy 9-ig dolgozik. Ugye régen ez egy normális dolog, az a sötét lett, akkor vége lett az életnek. És azt jelenti, hogy hosszabb a nap, akkor hosszabb az élet, vége a napnak, akkor vége az életnek. Munka közben még biztosítani kell a munkáltatónak időt, ha tudja enni, akkor szintén kis munkaszünet, kisebb szüneteket kell tartani a munkában, hogy tudja enni, még akár imádkozni. Ugye a zsidó ember naponta 3-szor imádkozik. Reggel, délután és este. És akkor annyi időt kell adni neki, hogy tudjon imádkozni. De van az olyan dolog a Shulchan Aruchban, mint Tfila Becibur. Azt jelenti, hogy közösségi ima.
Igazad, minden zsidó képes dolga, imádkozni még akkor is, ha nem közösséggel, hanem otthon, de az ideális ima az közösségi ima. És ez elég szigorú, szint az, ha az ember megengedheti magának, nincs munkában, mert ilyesmi, akkor közösségbe kell dolgozni. Közösséggel együtt kell imádkozni. A közösségi imában elmondjuk olyan részt, olyan dolgok is vannak ott, ami a magánember nem mondja el imájában. De ennek ellenére, mivel ő dolgozik és kap fizetést erre az időre, akkor nem várhatja el, hogy még zsinagógában is engedjen őt. Szinti adni kell neki időt az imára, de nem kell neki hagyni olyan annyi imát, hogy menjen el a közösség a zsinagógában és imádkozzon. Hiába nagyon fontos a közösségi ima. Neked fontos, de nem tudsz engem kényszeríteni, hogy mondjak le a munkáról, pláne, hogy nem kényszeríteni, hogy én fizessem neked még azt az időt, amikor elmész közösségről imádkozni. Ez egy probléma. A dolgozó ember sokszor, ha nem olyan környék, légkörben dolgozik, akkor nehéz lesz neki a munkát megoldani, szintén úgy délután ima például. Este ima nem olyan problémás, mert az már este lehet mondani. Reggeli ima attól függ, hogy mikor megy el. Tényleg napkelten megy be, akkor már problémás egy kicsit a reggeli ima is. Ez mind a munkáltató vállalja, hogy ez létfontosságú dolgok. Enni kell adni neki, akkor ő imát is kell adni. A legnagyobb reform, amit a zsidó Biblia bevezetett a munkahelyben, azt mondja, a dolgozónak a jogaiban, az beépített olyan nap, amikor nincs munka. Ez pedig a szombat. Ugye nagyon jól tudunk, hogy az ókorban teljesen természetes volt folyamatosan dolgozni. Még van egy érdekes midrás, a midrás azt mondja, ugye Eszter könyvében olvasunk, hogy Hámán jött a Ahasvéros királyhoz, és szólni neked, pusztítson el a zsidókat. Azt mondta, nem éri meg neked, nem éri meg a királynak, hogy tartsa meg a zsidókat. És erre a midrás azt mondja, hogy érvel, mit az nem éri meg. Eszter csak jön és érvel, hogy nem éri meg egyik népet tartani, aki a királyságnak a része. Erre azt mondja, hogy egyik érvelés az volt, hogy mire jó, még nem is képesek dolgozni. Miért? Mert folyamatosan azt mondanak, hú, most szombat van, ünnep van, nem lehet dolgozni. Azt mondja, hogy képzelünk el, hogy minden hetedik napon vesz ki egy napot szabadság. Milyen munkaerő ez? Nem tud folyamatosan dolgozni, csak maximum 6 napot képes egyszerre dolgozni. Tehát nagyon lusta, ez nem egy jó munkaerő. Azt mondja, és ez még az ókorban teljesen normál érvelés volt, és mondta, hogy egyik római író is ezt írja, de zsidók nagyon furcsák, hogy folyamatosan pihennek. Ma ez teljesen elfogadott dolog. Ugye nem csak a 6 napos munkahelyt, hanem még az 5 napos munkahelyt. Izraelben egyébként 6 napos munkahelyt van, mert csak a szombat kimaradt. De péntek egy ilyen hosszú délután van, amikor már az emberek nem dolgoznak a szombat miatt, a 6 napos munkahelyt, vagy külföldön, Európában, Amerikában az 5 napos munkahelyt, és akkor ilyen teljesen természetes a szombat. Az ókorban az egy óriási forradalom volt, hogy a munkás ember egy napot pihen. És tényleg nagyon, minden ember tudja magától, hogy az a hét vége, amikor pihen, nagyon sok erőt ad neki az egész hétre. Érvel. A Biblia nem azzal érvel, hogy a munkás embernek pihenni kell, a Biblia teljesen más érvelest mond erre, csak tény az, hogy ez óriási reform volt a munka szempontjából. Mit mond a Biblia erre, miért kell szombatot tartani, miért nem szabad szombaton dolgozni? Mert az Isten teremtette a világot 6 nap alatt, és a 7. napon már pihent, akkor az ember is csak 6 napon dolgozott, a 7. napon már pihenjen. És semmiféle alkotás, semmi olyasmit nem szabad szombaton tenni. Mert mestől meddig számít ez?
most a zsidó naptár szerint ismerünk, az este kezdődik a következő nap, nem éjfélkor, hanem mindig csillagok feljövetelekor kezdődik a következő nap, akkor ugyanígy a szombatnap, a hetedik nap szintén pénteken, péntek este kezdődik, csillagok feljövetelekor, és szombat estig tart. Gyakorlatban péntek délután nap lemente előtt kezdünk a szombatot, de biztosan kedvéért, hogy ne lépjünk át ezt a határt. Akkor télen, már fél négykor már kezdődik a szombat. Ugyanakkor szombat este már 5 órakor már rég vége van, és már lehet dolgozni. Nyáron fordítva van. Pénteken este, mint a 8 óra után kezdődik a szombat, de akkor másnap este nagyon késen van vége a szombatnak. És kinek kötelező pihenni szombaton? Mert azt mondja a Biblia, te magad, feleséged, fiad, lányod, szolgálod, szolgálónőt, és még akarod állat is. Mindenki, azt mondja, a zsidónak nem szabad dolgozni szombaton, és nem is szabad dolgoztasson bárki. Szerintem én nem jövök be a munkahelyemre, én vagyok a tulajdon, és mindenki más dolgozni, az nem szabad. Mert nekem nem szabad dolgozni, és nem szabad dolgoztatnom senkit. Érdekes dolog, amit a Talmud mond, azt mondja, hogy kell pihenni az állatnak? Hogy kell pihennie? Most minden, ami tilos nekem, az neki is tilos? Kérdezhetem például. Szombaton tilos tépni a füvet a földből. Miért? Mert ez ilyen aratásféle munka. Ugye most még ott van is. Él is. És ha kitépem a földből, akkor elszakítottam a forrás. Akkor a kérdés az, most oda kell figyelni egész nap az állatra, ne tépjen füvet a földről, mert igen, akkor megszegi a szombatot, mert a szombat nem. Mert akkor az állat számára ez egy hihetetlen szörnyű nap lesz neki, hogy nem képes kint legelni és pihenni. Az állat pihenjen úgy, hogy neki kell pihenni. Az előírások embereknek szól. Szóval ember minden zsidónak nem szabad semmiféle munkát végezni, mert akar is, hogy jobban élvezne, ha dolgozik. Szombaton nem tudja dolgozni. Az állat úgy pihen, ahogy akar, az ember pedig úgy pihen, ahogy elő van írva. Mik azok a dolgok, amit tilos szombaton csinálni? Erre érdekes dolog, hogy pár dolog le van írva a Bibliában, de a legtöbb dolog nincs leírva a Bibliában. Mi az, amit tilos? Például 3 Mózes 23:3 oda van írva, hogy szombaton nem szabad dolgozni. De nincs igazán részletező, mit jelent a munka. 2 Mózes 34:21-ben az van írva, hogy a szántás tilos, és az aratás is tilos. Akkor itt már konkrétum van. Szerintem inkább ilyen mezőgazdasági munkákra tér ki. 2 Mózes vége fele, illetve Jeremiás 17:21, ott az van írva, hogy szombaton nem szabad kivinni az utcára, vagy behozni az utcáról. Az egy nagyon érdekes dolog, az ember azt mondja, mi ebben az alkotás, mi történt, ha vittem, vagy hoztam. Mert azt mondja a Biblia, szombaton nem szabad hozni, vagy vinni semmit. Ez a zsidó péntek délután, mielőtt a szombat jön be, átöltözik ugye ünnepi ruhában, és első dolog az, arra figyel, hogy minden zseb, minden üres. Még akár személyigazolványt se szabad vinni, és erről írva van már, hogy itt az egy háború van, és ha valaki nem fogja tudni igazoltatni a magát, akkor nagyon súlyos lehet, akkor talán igen, mert az már életveszélyes. De így normál szombatban nem szabad az embernek még akár a személyigazolványt vinni, kulcsot se szabad vinni. Ami nagyon problémás lehet, mivel akkor az egész család mindenki elmegy otthonról. Akkor most hogy lesz az ajtó zárva? Egyetlen megoldás, amit szoktak csinálni, ha be lehet építeni a kulcsot a ruhában. Beépíteni nem jelenti ezt felakasztani, mert teljesen mindegy, a kézbe viszem, a zsebbe viszem. Beépíteni azt jelenti például, hogy beépítem, hogy részévé válik az őnek például. Valamilyen funkciója van ott. Na csak lóg az, amit a kezemben van, de zsebemben van. Mindenképpen ez is egy munka, ami tilos. Amos 8:5-ben írva van, a szombaton nem szabad üzletelni. És még az utolsó, 4 Mózes 15:32-től
hogy szombaton nem szabad tüzet gyújtani. Ezek, jó, ez azt jelenti, ez egy pár munka, ami írva van, de ez messzi-messzi nem az egész. Maga az egyik helyen ez van írva, másik helyen az van írva, ebben látszik, hogy hiányzik a teljes felsorolás. Akkor mi a teljes felsorolás? Erre nagyon érdekes, hogy a talmudi bölcseket levezették. Azt mondtak, nagyon érdekes dologra rámutatták. Mózes második könyvében többször ír a Biblia arról, hogy amikor a zsidók Sinai kinyilatkoztatása után, miután kijöttek Egyiptomból, hogy vándoroltak a sivatagban. Az van írva, hogy építsetek nekem szentét itt a sivatagban. És írva van, többször van írva, hogy építeni kell. Kétszer-háromszor van írva, építeni kell a sivatagot, csak következő vers, és szombatot kell tartani. Megint építeni kell a szentét, és szombaton kell tartani. Azt mondja, hogy mit jelent? De szombaton kell tartani, és szombaton kell tartani. Mi a kapcsolat a kettő között? Azt mondja, hogy nagyon egyszerű, hogy nem mondja az ember az, hogy én dolgozni fogok szombaton is, hogy minden hamarabb épüljön fel a szentét. Az ilyen nagy dolog Istennek, építünk ezt a házat, akkor hú, az ilyen nappal dolgozok. 724, ugye külföldön szoktak ezt használni. A hét, mind a hét napján, és a nap mind a 24 órán. Erre azt mondja a Biblia, építsetek, de nem szombat. No. Akkor már azt tudunk, hogy szentét építeni szombaton tilos. Most már tudunk rájönni, milyen munkák tilosak. Tilos bármilyen munkát, amit végeznek a szentély építés kapcsán, ez az, ami tilos. Mert ha nem, akkor tudnék még szombaton is építeni. Nem fogunk építeni a falakat, de fogunk építeni a tetőt. Nem fogunk építeni tetőt, de fogunk, mit tudom, ruhát készíteni. Nem fogunk ruhát készíteni, de fogunk helyette más csinálni. De a Biblia azt mondja, építsetek, de szombaton nem. Ezért szerint szombaton nem tudunk semmi olyasmit csinálni, amit szombat miatt, amit kell a szentély építése kapcsán. Ó, akkor alaposan kell átnézni, mi az, amit kell a szentély építéshez. El kell olvasni a Bibliát, hogy mit csináltak, és minden munka, ami ott fordult, elő ezt szombaton nem szabad csinálni. A Talmud 39 munkát talál, amit kellett az a szentély építése, és aminek a lényege az, hogy semmiféle alkotás. A dolog, ami a legkevésbé alkotás, ugye, amit előbb említettem, kivinni az utcára, de minden más, már alkotás, főzéstől kezdve, tűzgyújtás, építés, vagy bármi más. Ezek mind olyan dolgok, amit szombaton nem lehet csinálni, és emiatt nem tudunk semmi olyasmit csinálni, amit szombaton a szentének, amit szombaton lehetséges lenne. Maga a misne is elismeri, azt mondja, a szombati törvény úgy lóg a levegőben, szinte nincs leírva a Bibliában egyértelműen, hanem csak rá kell nekünk jönni, mint egy egész hegy, ami hajszálon lóg. Ami azt jelenti, hogy olyan sok a törvény, és csak úgy tudtunk rájönni erre, mert összehasonlítottunk. A dolog, amit tudni kell még ezt kapcsán, hogy ugye érdekes dolog, hogy Jézusról olvasunk, hogy azt mondta, ó, félreértés van, hogy a szombat az embernek van adva, és nem az ember a szombat. A szombatnak. Azt jelenti, hogy mintha a szombat egy kicsit túl nehéz lenne az ember. Ez nem igaz, mert szombat ez az a nap, amikor tényleg az élet megáll, és ez nagyon-nagyon fontos. Azért nem kell bemenni a munkahelyre, ez még nem, messzit nem jelenti pihenés. Mert sokszor az ember többet dolgozik vasárnap otthon, mondjuk kint a kertben, mint egész héten. Pláne egész héten dolgozik valami irodában, és szombaton, mit tudom én, munkáról vesz fel, és épít, vagy ilyesmit, akkor szombaton még nehezebbet dolgozik, mint egész héten. Lehet, hogy élvezi, de akkor pihenés nincs itt. És az, hogy annyira korlátozva van a szombati dolgokat, semmit nem szabad csinálni, akkor egy dolog az ember tud csinálni szombaton. Mit? Nem dolgozik. Az, az biztosítvány. De maga az ötlet, alapötlet, találunk a Mechiltában, a Mechilt az egyik midrás a Mózes második könyvehez, és azt mondja, hogy az van írva a szombat, az van írva, itt van a Mechilta, az van írva a Bibliában, 2 Mózes 31:14, mert szent ez nektek, erre azt mondja a Biblia, azt mondja a Mechilta, hogy a szombat szent nektek. Azt jelenti, a szombat nektek van adva, de ti nem vagytok átadva a szombatnak, amiből azt vezeti le, hogy életveszély esetében lehet megszegni a szombatot. Miért? Ha nem, akkor azt jelenti, hogy az ember teljesen átmarad a szombatnak, és akár az élete is függ tőle. Az élete pedig nem függ a szombattól. Valójában nem csak a szombat, hanem minden más törvény is. Majdnem minden más törvény nem érvényes életveszély esetében. Mindenképpen ezek mind a szombati dolgok is, amelyik fontos itt az egész munkakör bezárásához, hogy még Ézsaiás 58:13, amíg az is van írva, hogy szombata másról kell beszélni. Hát mit jelent, másról kell beszélni? Ez azt jelenti, hogy szombaton nem szabad beszélni munkáról, hétköznapi dolgokról. Most ezek után a szombat tényleg egy örömnap, egy nagy ajándék, amit az Isten biztosított az embernek, hogy tényleg ezen a napon semmit ne tudjon csinálni, akkor csak pihen, a család összejön, összeül, és ez nagyon-nagyon különleges nap ez a családi életben. És még azt se lehet mondani, hogy jó, összejön a család, és utazunk valahova, nem lehet utazni se. Hanem ott maradunk, nincs utazgatás, és akkor csak egy könnyű nap a családdal együtt. Most ez mind egy óriási forradalom volt az ókorban a dolgozó ember számára, aki hirtelen egyik nap, akármi történik, nem tud dolgozni. Amit óriási dolog most. De! Előbb elmondtam, hogy kétféleképpen lehet mondani, hogy valami joga van a munkás embernek. Vagy úgy, hogy nem kötelező dolgozni, vagy még több, vagy kap fizetést is. Akkor még a szombati nap az minek számít? Nem kötelező dolgozni, de nem kap fizetést, vagy még fizetést is kap a szombatra. Természetesen ez attól függ. Attól függ, milyen munkaszerződés van. Ha ő órára dolgozik, vagy napra dolgozik, akkor nem kapna fizetést a szombatért, de legalább nem kell dolgozni, de nem kap fizetést. Ha pedig havi szerződés, vagy heti szerződés, akkor természetesen ő teljesíti minden munkát, amit tud, leszámítva a szombat, akkor nem lehet levonni azt, hogy egy hónapban 4 nap, amikor nem dolgozik. Nem. Ez olyanak számít, mint a dolgozat, hogy teljes hónapra dolgozik. Azt jelenti, hogy még a szombat valahol ez még egy fizetett nap is számíthat. Máskor, amikor nem szabad dolgozni, ugye van egy olyan alaptörvény, ez nem ide tartozik, ez már másik órában beszéltünk erről, hogy a munkás embernek is ugye a dolgozó nem rabszolga, és ez egyik dolog az, hogy képes visszavonulni, azt mondja, hogy nem szeretnék tovább dolgozni. Szintén. Megbeszéltünk, hogy egy hétre, egy napra, egy órára dolgozik, 10 perc után, és nem szeretnék dolgozni, és ki kell fizetni neki ami jár neki. Nem tudom azt mondani, figyelj, mi megbeszéltünk egy napra, nem dolgoztál egy napra, tehát hetet, akkor nem kapsz semmit, nem, ami dolgozta, az dolgozta. De kicsit korlátozva van, abban az esetben, ha olyan munkát vállalt, ami lejár, időhez van kötve, és hirtelen napközben, szezon közben nem fog találni új munkaerőt, csak drágában, vagy ilyesmi, akkor egy kicsit nehezebben tud visszalépni. Pontosan tud visszalépni, de neki kell állni a plusz költséget. Mi van akkor, ha beteg lett ő, felesége, gyereke, vagy meghalt valaki? Akkor nem lehet mondani neki, hogy kötelező tanap dolgozni, és emiatt le lehet vonni az a fizetéséből, mert új munkaerőt kell felvenni, vagy ilyesmi. Nem. Nekem joga van most. Igazad, nem fogok kapni fizetést, ezt írja a Shulchan Aruch egyértelműen, hogy fizetés nem jár nekem, de nem lehet levonni semmit azért, mert szezon közben vagy nap közben visszaléptem, és emiatt kell drágában felvenni valakit. Azt jelenti, egyik oldalon azt mondtam, nincs, nem jár fizetést ért, ugyanakkor joga van visszalépni, és emiatt teljes fizetés jár neki. Mert mondja a Shulchan Aruch tovább, mi van akkor, ha vége lett a betegségnek, vége lett a gyásznak, és visszament dolgozni, és befejezi a munkát, akkor azt jelenti, akkor természetesen nem lehet vissza, akkor természetesen jár neki teljes fizetés, és nem lehet azt mondani neki, hogyha annyi napot hiányzott. Ha befejezte a munkát, akkor ki kell fizetni azt, amit a teljes, ami jár neki. Szinte, ami jár neki, azok a napok után, amikor dolgozott. Ami nem dolgozott, az nem jár neki. De mindenképpen nem lehet azt mondani, hogy valami nem teljesíted azt, amit vállalt. Egy dolog mondja a Shulchan Aruch, hogy egyes vélemény azt mondja, mi van akkor, ha megkapta előre a fizetését, egy héttel, egy hónapra előre, és közben beteg lett. Erre egyes vélemény azt mondja, hogy ha már megkapta a fizetést, akkor nem kell visszaadni. Azt jelenti, nem kell kifizetni, de ha megkapta, nem lehet levonni úgyse, hogy visszakér. Ez, ami azt jelenti, ezek után, ha azt mondjuk, hogy még betegség és haláleset után is joga van nem dolgozni, de nem jár fizetés után, akkor természetesen fizetett szabadság nincs. Azt jelenti, vannak olyan idők, amik nem munkaidő. Igen? Gyász után, 7 napon keresztül gyászolni kell, halál után, valaki beteg, akkor ez az idő nem számít munkaidő. Nem, rosszul mondtam. Szombat vagy ilyesmi, az nem egy munkaidő. Ezért a szombatot nem lehet levonni, hogy nem dolgozod a teljes hónapot. De minden más idő, akkor annyi joga van nem dolgozni, de az már nincs joga követelni a fizetést. De mégis az irodalomban találunk már olyasmi, hogy voltak, azt jelenti, hogy voltak olyan megállapodások, amikor a dolgozó kérte előre, hogy fizetett szabadság. De magától fizetett szabadság nincs. Azt jelenti, hogy ezek után az a kérdés, hogy most a zsidó jók a munkás emberrel szemben, akkor hogy áll? Egyik oldalra azt mondjuk, ugye sok mindent biztosít neki, ami régen nem volt biztosítva. Ugye az például a szombati pihenés, ugyanakkor a fizetett szabadságot például nem biztosítja neki, kivéve a hétvége, ami jár neki. Akkor azt lehet mondani, hogy igen, hát az ember nem dolgozik, nem kap. Nem dolgozik, joga van nem dolgozni, amikor nem dolgozik, joga van a tulajdonosnak nem fizetni. Ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy figyelj, de tényleg egy kis szabadság az mindenképpen jót tesz neki, hogy képes legyen jobban dolgozni. Erre van, de egyszerűen megvolt, és beszéljek meg, mielőtt kezdem dolgozni. Tehát nem beszélte meg, akkor nem kérte. Az ember nem kérte, nem kapta. Mert szinte mindent meg lehet beszélni, és akkor egy korábbi órán is beszéltünk arról, hogy szakszervezetet lehet felállítani. A Talmud erről részletesen számolva. Ami azt jelenti, hogy nem ez azt mondja, hogy a magánember így sem tud elérni semmit, mert a szakszervezet már el tud érni, mert ott már van a többség, a munkavállaló ereje, ott megvan, azt mondja, akkor bármit tudnak kérni. Ha nem kérnek, akkor természetesen nem kapnak. Köszönöm, figyelni.